Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén itt van Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikai Elemző Központ igazgatója, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A politika tudomány tud valamit kezdeni azzal a jelenséggel, ami most Franciaországban zajlik? Brutális, demonstratív támadások Allahu Akbar felkiáltással.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Hát nem is annyira a politika tudomány, mint inkább a nemzetközi kapcsolatok, vagy valamilyen ilyen stúdiumot tudnék mondani. Ugye a politika tudomány az inkább olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy mi van az intézményekkel, mi van a pártokkal, mi van a kormányokkal. Bárhogyha ezt az utolsó fogalmat mondtam, a kormányokat, akkor ebben már beletartozik az is, hogy szemmel láthatólag ugye a kormányok, és például a francia kormány is, hogy úgy mondjam, az események után próbál cselekedni. Noha ugye évek óta van egy ilyen veszély, és évek óta növekvő veszély van, de nagyon nehéz ezt a problémát úgy kezelni, hogy megelőző intézkedéseket hozni, tehát olyan intézkedéseket, hogy ilyen események ne következzenek be. Ugye nagyon röviden exponáljuk a kérdést. Miről van szó? Arról van szó, hogy Franciaország és egy csomó más nyugat-európai ország évek, sőt évtizedek óta nagyon nagy mértékű bevándorló tömegeket fogad be. Most nyilvánvaló, hogy az utóbbi időben ezekbe a tömegekbe egyre inkább ugye megjelennek olyan személyek, vagy olyan csoportok is, akik és amelyek hát nem éppen a békés beilleszkedést próbálják, hogy úgy mondjam, elérni, és hát ez is egy ennek köszönhető dolog. Nagyon sokan egyébként temetik Franciaországot, meg Nyugat-Európa más országait. Én talán mondjuk idáig nem mennék el. Nyilván a demokráciáknak mindig van egy megújuló képességük, hogy legyőzik a problémákat. A kérdés most az, hogy vajon ez a mostani probléma, ez egy minőségileg nagyon más probléma-e, mint ami akár 5 vagy 10 évvel ezelőtt volt, vagy pedig még ezt is valahogyan meg lehet fogni.
De erre lehet valamilyen választ találni, hogy ez őrült, radikalizálódott emberek egyedi cselekvése-e, vagy valami szervezettség, állami rendszer, ideológia áll a háttérben?
Hát a helyzet az, hogy azért nagyon nehéz problémát találni, mert megoldást találni, mert ahhoz, hogy megoldást találjanak, egy filozófiai változás is kellene. Nevezetesen az, hogy valahogy leredukálni ennek a bevándorló tömegnek az utánpótlását. Amíg a nyugat-európai országokban ugye az a filozófia él, hogy szabadon bárki, vagy majdnem bárki bejöhet az országokba, addig tulajdonképpen a véletlenen múlik az, hogy esetleg néhány bevándorlóból nem válik-e olyan személy, aki itt az elmúlt napokban, ugye Párizsban és Nizzában is láttunk. Ugye mindig arról van szó, hogy azt nem mondhatjuk, hogy a többség ilyen, ugye? Mert ugye mivel vádolja mondjuk Erdogan Macront? Azzal vádolja, hogy az iszlám ellen lázít, ugye? Ő tehát abból indul ki, hogy az iszlám képviselőinek csak egy nagyon szűk kisebbsége olyan, mint ezek a terroristák. De egy ember is, vagy néhány ember is képes olyan hangulatot előidézni, és olyan helyzetet előidézni, ami hát, hogy úgy mondjam, valóban nagyon nehezen kezelhető.
Látszik ebből valamiféle kivezető út?
Hát ahogy próbáltam mondani, a kivezető út az azzal függ össze, hogy van-e valamilyen filozófiai változás. Amennyiben a nyugati társadalmak a multikulturalizmust úgy értelmezik, hogy tehát szabadon a világ legkülönbözőbb térségeiből nagy tömegek érkezhetnek be, addig gondoljunk vele, hogy megvan a lehetősége annak, hogy ugyanilyen események megismétlődjenek. Ugye végképp nem vagyok titkos szolgálati szakértő, de azt gondolom, hogy ha mondjuk ezt egy technikai oldalról nézzük, akkor ott van lehetősége vagy mozgástere a kormányoknak, hogy a titkos szolgálatok tényleg mindenkit, minden egyes embert napi 24 órában követésszerűen figyelnek. Ugye erre azt szokták mondani, hogy nincs elegendő kapacitás, nincs elegendő ember ahhoz, hogy ezt megtegyék, de minden esetre valami ilyesmit kell tenni. Az nem megoldás, hogy egy-egy terrorcselekmény után hatalmas tömegtüntetések vannak, és mindenki kiáll ugye a békés és a normális demokratikus működés mellett. Ez egy utólagos reakció, ez nem pótolhatja azt, hogy lehetne valahogy kivédeni.
Milyen Európa és milyen nyugat kép alakult ki? Például nálunk. Ami most történik, az hozzátartozik a mi normális Nyugat-Európa képünkhöz? Hát amíg nem voltak ilyen események, addig valamennyien, valamiféle mintaként tekintettünk Nyugat-Európára, legalábbis a fizetések tekintetében.
Igen, de nem csak a fizetések tekintetében, hanem az intézmények tekintetében, a demokrácia tekintetében. Azért, szóval induljunk onnan ki, hogy 1990-ben, amikor mi átvettük a demokráciát, akkor mindenben a nyugat volt számunkra a minta. Miért? Azért, mert a másik minta, ami akkor létezett, az a keleti minta volt, a Szovjetuniónak a mintája. Nem volt ember 1990 környékén, aki a régi szovjet mintához ragaszkodott volna. A helyzet viszont az, hogy amit mi 1990-ben láttunk a nyugat-európai rendszerekből, az csak a felszín volt. Tehát nagyon sok könyvet írtak azóta is, amelyik arról szól, hogy a nyugati társadalmak már akkor is egy csomó olyan problémával küszködtek, amelyekkel ma is küszködnek, csak akkor még nem voltak ennyire látványosak, ennyire jelentősek. Tehát ami változás itt történt az elmúlt 30 évben, az az, hogy egyre jobban belelátunk a nyugat-európai társadalmak működésébe, és hogyha például mondjuk a magyar miniszterelnöknek a megnyilvánulásait nézzük, Orbán Viktornak a szövegeit, beszédeit, írásait, akkor ebből egy tulajdonképpen egy nagyon pessimista kép tárul elénk, nevezetesen az, hogy van egyfelől a nyugat ma már számunkra, vagy legalábbis a magyar jobboldal számára nem jelent mintát, van emellett mondjuk a mi régiónk, Kelet-Közép-Európa, és ez a kettő tartósan nagyon különböző minőségben és nagyon különböző állapotban egymás mellett fog élni hosszú évtizedekig. Tehát én úgy látom, hogy a magyar jobboldal lemondott arról, hogy a nyugatot a továbbiakban úgy kövesse, hogy az elmúlt 30 év nagy részében történt, és ez egy önálló entitásként jelenik meg Kelet-Közép-Európa, illetve a V4-ek.
Mi az, amit egyébként mi itt Magyarországon többségében nyugat alatt értünk általában? Az amerikai demokráciát, az európai országok mintaadását, melyiket? Mert nyugat meg Európa az nem feltétlenül ugyanaz.
Nem feltétlenül, ez teljesen így van, de itt van egy nagyon tradicionális felfogás, amit röviden úgy tudnék mondani, hogy az angol szász világ jelenti a nyugatot nekünk, tehát Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Szerintem már önnel is beszélgettünk ebben a műsorban, és én általában el is szoktam mondani máshol is, meg megírom különböző cikkekben, hogy nagyon ritkán jön elő az, hogy például mi szeretnénk mondjuk követni a portugál mintát.
Azt vagy tudjuk, a milyen.
Fogalmunk nincs róla. Néhány magyar kutató vagy tudós szokta emlegetni a skandináv mintát. Erről már van talán valami fogalmunk, de azért itt meg azt mondanám, hogy mondjuk a skandináv mintából is melyik. Mert például nagyon más a svéd bevándorláspolitika, például mint a dán bevándorláspolitika, tehát igazából, hogyha csak ezt az egy dimenziót, tehát a bevándorlást nézzük, általában itt a skandináv országok kapcsán ugye a jóléti rendszereket szokták emlegetni, tehát hogy ezt lenne esetleg nekünk érdemes figyelni vagy átvenni, de azt gondolom, hogy a magyar társadalom nagy része számára ez nagyon távoli. Tehát visszatérve a kérdésére, ez nagyjából az angol szász minta, és annak is egy ilyen nagyon kilúgozott, nagyon szépen megtisztított, eszményített változata, amit mi ismerünk. Tehát, hogy a szabadság hazája Amerika, a szabadság hazája Anglia, és kisebb mértékben az intézményeknek a hazája is, tehát hogy a szabadságot és az intézményeket próbáljuk mi leutánozni, aztán amikor ebbe belekezdünk, akkor rájövünk, hogy ez nem nagyon sikerül nekünk, illetve van még valami, és szerintem ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes, hogy mondjam, szellemi kihívást jelent számunkra, hogy ugye például itt van az Egyesült Államok, amit mi eszményi hogy mondjam, országnak tekintünk. Hát az Egyesült Államoknak volt egy polgárháborúja, hogy más nem mondja, 1861 és 1865 között. Több százezer ember halt meg. Hogyan van benne ez a mi tudatunkban, ez a dolog, hogy micsoda emberáldozatok születtek? Tehát valahogy a mi nyugathoz való viszonyunkban mindig ezeket a bonyolult és nehéz kérdéseket háttérben nyomjuk, és kiemeljük belőlük azokat, amik persze erősítik azt, hogy nekünk a nyugathoz kell tartoznunk, de ez a nyugat, ez irtósok kataklizmán és irtósok küzdelmen ment keresztül, amit mi nem tudunk reprodukálni, és nem is lenne jó, hogyha reprodukálnánk, csak ez is a nyugathoz tartozik, és ez is Amerikához tartozik.
Foglalkozik-e a politika tudomány a jelenkor vezetési kérdéseivel, például azzal, hogy az Európai Unió legerősebb állama egy nagyon stabil, hosszú ideje pozícióban lévő kancellár vezetésével olyan kérdésekre nem tud választ találni, mint mondjuk a Brexit, vagy a gazdasági mentőcsomag, vagy a bevándorlás, vagy a bent élő menekültek kérdése. Szóval, ha a legerősebb nem tud, akkor ki tud itt vezetni?
Hát, ugye azzal kezdte a kérdést, hogy foglalkozik-e a politikatudomány. Természetesen foglalkozik a politikatudomány. Egy kollégám egyébként például éppen az idén jelentetett meg egy könyvet a politikai vezetésről. Metz Rudolf kollégámról van szó. És azért ő is elmondja ebben a könyvben, és sokan leírják, hogy ugyanakkor viszont ez egy elhanyagolt területe a politikatudománynak. Amiben én a problémát látom, az a következő. Ha foglalkozik is a politika tudomány ezzel a kérdéssel, akkor úgy tekinti, minthogyha a vezetés nemzetállamok szintjén lenne. Tehát, hogy van, mit tudom én, Németországnak egy kancellárja, akire ön is utalt, van Franciaországnak egy elnöke, Magyarországon van miniszterelnök, és szerte Európában ez van. De hiányzik az a szint, amikor azt vizsgálná a politika tudomány, vagy nem elég erős, hogy a nemzetállamok feletti szinten hogy néz ki ez a vezetés. Na most erre is van egyébként a politikatudománynak egy válasza, de az viszont nagyon elvont. Ugyanis van ez a kifejezés, amit úgy nevezünk, hogy világkormányzás. Nyilván ön is találkozott vele, és a hallgatók is találkoznak vele, vagy világtársadalom. Rengeteg cikk jelenik meg ebben a témában, csak itt ugye az a probléma, hogy a világkormányzást azt most akkor kihez kössük? Mi az, hogy világkormányzás? Van egy világkormány? Vagy pedig úgy kell ezt elképzelnünk, amivel kapcsolatban sokan már az összeesküvés elméletekig mennek el, hogy valakik a háttérből irányítják a világot? Tehát amíg nem tudjuk megmondani azt, hogy a nemzetállamok szintje fölötti szinten pontosan mi történik, addig a találgatásokba bocsátkozás áll a mi rendelkezésünkre, és ilyen szempontból azt kell mondjam önnek, hogy az Európai Unió megalakulásától kezdődően, tehát 1992-től, Maastrichttól kezdődően ebben a tekintetben nem nagyon látom, hogy kristályosodtak volna a viszonyok, hogy mit jelent az európai vezetés. Mert az szerintem nem kielégítő válasz, hogy azt mondjuk, hogy a német kancellár vezeti Európát, és ő is eléggé teszetoszán végzi mondjuk a munkáját. Vagy hogy Macron bejelentkezett Európa vezetésére, ez még önmagában kevés. Tehát itt valahogyan például el kéne dönteni azt a kérdést, hogy az újonnan csatlakozó Európai Uniós tagállamok, mint például mi, hogy vagyunk ebben benne. Tehát, hogy a vezetés az vajon csak a régi hagyományos demokráciákra terjed ki, avagy a vezetésben részesülniük kell az új tagállamoknak is. Tehát rengeteg olyan dolog van itt, ami azt gondolom, hogy tisztázásra vár, és ez nem történt meg az elmúlt időszakban.
Ami Amerikában történik, az világos, vagy azt is találgatni kell? Innen nézve nagyon nehezen emészthető meg a régi történelmi szobrok ledöntésének új kultúrája. Például, miközben az erőszak is dúl az utcákon.
Igen. Erre vonatkozólag én a következőt szeretném mondani, ha felidézzük egy pillanatra azt, hogy 1968 mit jelentett. És nyilván sok hallgató már rendelkezik erről esetleg személyes élményekkel, de nagyon sokan nem. 1968-nak volt hasonló, hogy mondjam, célrendszere, mint amivel most találkozunk. Tehát az 1968-as diáklázadások voltak, hogy úgy mondjam, baloldali radikális ideológiájúak. Ez a baloldali radikális ideológia 1968 után, hogy úgy mondjam, kicsit visszaszorult, a háttérben azonban végig ott volt. Tehát amilyen információnk hozzánk bejöttek itt az elmúlt évtizedekben, az teljesen másról szólt. Az arról szólt, hogy van egy liberális, meg van egy republikánus irányzat, és ez a kettő küszködik egymással, hol az egyik győz, hol a másik. De erről a radikális baloldali kultúráról, amelyik folyamatosan jelen volt a 68 utáni időszakban is, csak kétségkívül nem olyan intenzitással, mint most, erről nagyon csekély kép élt bennünk, és én írtam egy cikket nemrégiben, amelyben elővettem az 1968-as diáklázadásoknak az egyik fő ideológiai alapvetését, és ez pedig ugye a Herbert Marcuse nevű szerzőnek a Repressív Tolerancia című tanulmányát. Ugye a represszív szó az elnyomást jelent, és ez a szerző azt írja a 60-as éveket értékelve, hogy azért kell fellázadni a rendszer ellen, mert egy hamis tolerancia van az akkori nyugati rendszerekben. A mai lázadók, szobordöntögetők pedig épp ugyanezt mondják. Tehát, hogy egy elnyomó rendszer van Amerikában, nyilván elnyomóbb a jobboldali kormányzat, mint amilyen a baloldali lenne. Tehát, hogy nem arról szól ez a sztori az ő előadásukban, hogy itt van két szalonképes ideológia, egy konzervatív, meg egy liberális, és kettőjük között van egy váltógazdálkodás, hanem tulajdonképpen az egész rendszert kell elsöpörni. Tehát azt gondolom, hogy ez és ennek köszönhető ez az egész kultúra, ami a mai Egyesült Államokban uralkodik, és egyre erősebb, amit ugye a szakirodalom ilyen cancel culture-nek mond, tehát eltörlés kultúrája. Töröljük el a múltból mindazokat a jelenségeket, történéseket, szobrokat, emlékeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ehhez az elnyomó kultúrához tartoztak. Tehát tulajdonképpen, ami most történik, az egy történelem törlés.
De mit akarnak helyette? A Marxot, meg Maót, meg Marcuse-t olvasnak? És valamiféle baloldali szocialista társadalmat szeretnének?
Hát ugye ebben az említett Marcuse cikkben ugye az van, hogy tulajdonképpen olyan jogokat biztosítani, amelyeket a kapitalista társadalom nem képes biztosítani, tehát ilyen értelemben igen, ez egy szocialisztikus elképzelés, mindenkit felszabadítani az elnyomás alól, tehát a legfontosabb itt az elnyomás, mindenkit felszabadítani, mindenkit egyenlő jogokban részesíteni, és a toleranciát nem hamisan értelmezni, hanem olyan tolerancia, amikor mindenkinek már van méltósága. Tehát ez egy, én úgy mondanám, hogy egy utópikus lázadás nyilvánvaló, de az utópikus lázadásoknak a történelemben mindig hihetetlen következményeik voltak, mert ezek nagyon sok, hogy mondjam, vért és szenvedést okoztak. Nem gondolom, hogy nyilván akkora mértékű lenne ez, mint amiről már tettem utalást, ugye az amerikai polgárháború, de nagyon benne van tehát az, hogy megint valamit drasztikusan levágni és újra kezdeni, és felépíteni egy teljesen másfajta társadalmat.
Ha a teljesen másfajta társadalom felépítése a cél, akkor a rendszerkritika liberálisokat, republikánusokat, demokratákat, mindenkit el akar törölni. Hogy tudják akkor ezek a politikai erők ezt a mostani mozgalmat saját céljaikra használni?
Annyiban azért persze magamat is korrigálom, hogy nyilván ez valamicskével jobban kötődik ugye a demokrata pártnak a balszárnyához, vagy a radikális balszárnyához. Tehát ilyen értelemben nyilván, ha mondjuk megnyeri a választást ugye Joe Biden, akkor valószínűleg ez a mozgalom alá fog hagyni, legalábbis én ezt feltételezem, mert a Biden elnökség esetében azt gondolja, vagy azt reméli, hogy ott már ez a fajta elnyomó rendszer, amit mondjuk a Trump adminisztráció képviselt, ez ugye megszűnik, tehát bizonyos értelemben becsatornázódik valószínűleg a hivatalos amerikai mainstreambe. Egyébként ez 68-ban is így történt, ugye, tehát a diáklázadók személy szerint is a 70-es években ugye integrálódtak a hivatalos intézményrendszerbe, holott ugye 68-nak mi volt az egyik fontos jelszava? Az volt ugye, hogy hosszú menetelés az intézményeken át. Tehát, hogy bizonyos értelemben átlépünk az intézményeken, megszüntetjük őket. Nem ez történt, hanem integrálódtak az intézményekbe, és nyilván most is ez fog történni, mert ha nem ez történik, akkor azt gondolom, hogy akkor egy anarchikus állapot áll elő. És ugye beszéltünk már az Európában lévő, hát nem azt mondom, hogy anarchikus, de minden esetre nagyon, nagyon kaotikus helyzetről. Ha Amerikában is ez tartós lenne, hát akkor elég izgalmas 2021 elé néznénk.
Említette az intézményeket. Nem lát abban ellentmondást, hogy akik itt Európában a demokráciát szokták félteni, azok általában az intézmények támadásától is tartanak, vagyis arra figyelmeztetnek, hogy az intézmények támadásával kezdődik a demokrácia leépítése? Itt meg éppen az intézményeket akarják átlépni?
Hát a helyzet az az, hogy az intézmények helyére valamiféle egyenlőség elvű utopikus társadalmat, ugye, akarnak létrehozni. Emlékezzünk ugye arra, amikor George Floyd ugye esete bekövetkezett, az a szerencsétlen haláleset, akkor utána ugye az első reakciók azok voltak, hogy a rendőrséget, mint intézményt kellene kvázi megszüntetni, mert hiszen a rendőrség maga a probléma oka. Tehát, hogy az első reakció az egy hivatalos intézmény támadása volt, illetve egy ilyen alternatív világ létrehozatala ott abban a városban, vagy azokban a régiókban, ahol ezek az események leginkább történtek. Mára azért valamicskét javult a helyzet, de annyira nem javult a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy ezek az alternatív intézmények, ezek vajon mennyire lesznek tartósak. Amerikában, hogy mondjam, nagyon más a helyzet ebből a szempontból, mint nálunk, tehát ha belegondolok, vagy a hallgató is belegondol, hogy Magyarországon mondjuk annak a felvetése, hogy a rendőrség szűnjön meg, vagy ne kapjon költségvetési támogatást, vagy csökkentsük a támogatását, mert hogy nem tudom én, korrupt, vagy olyan módon látja a feladatát el, ami nem elfogadható, hát ez Magyarországon nagyon távol áll az itthoni gondolkodástól.
Mindenki azonnal elkezdené félteni az utcán álló autóját, hogy mi lesz vele másnap, meg a lakását, meg a saját életét. Nagyjából így állunk hozzá.
Hát így állunk hozzá, meg úgy, hogy a rendőrség ellenőrizze a maszkviselést hétfőtől, amit bejelentett ugye a miniszterelnök. Tehát itt egy egész más, hogy mondjam, egy ilyen majd, hogy nem azt mondom, hogy baráti viszony övezi a rendőrséget, és én olvastam közvéleménykutatásokat, az elmúlt 30 évben sok ilyen készült, hogy a különböző intézményeknek milyen a lakossági megítélése, és a rendőrségé nem tartozott a legrosszabbak közé, hanem általában ott az élenjárók között volt.
Lát-e más magyarázatot arra, ami az Egyesült Államokban történik, hogy ugyan a republikánusok meg a demokraták szinte semmiben nem értenek egyet, de abban igen, hogy a nagy tech cégeket valamilyen módon meg kell rendszabályozni. Google, Facebookot. Lát erre más magyarázatot, mint hogy tőlük is féltik a politikai döntéshozatal privilégiumát, jogát?
Hát igen, ez ugye abba a kérdéskörbe tartozik, hogy ha nagyon kiéleződnek a helyzetek vagy a viszonyok, akkor a két nagy párt képes összefogni, vagy legalábbis az összefogásnak a látszatát kelteni. Viszont az én számomra a kérdés most tényleg az, hogy nem vagyunk-e egy olyan ponton, amikor már ilyen alapvető kérdésekben sem sikerül valamiféle konszenzust teremteni, mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy most tényleg két világ között zajlik Amerikában is ez a küzdelem. És milyen érdekes, mennyit beszéltünk mi arról, hogy itt Magyarországon ugye két világ van, a kormányunk meg az ellenzék is, hogy ez számunkra úgy tűnt, mintha egy ilyen egyedi magyar probléma lenne, amit Orbán Viktor állított elő, és hogyha Orbán Viktor nem lenne, akkor ez a probléma nem lenne. De Amerikában most már nyugodtan mondhatom, hogy évtizedek óta egyre erőteljesebb ez a polarizáltság, ez a megosztottság, és ott is gyakorlatilag ugyanazokat a kifejezéseket használja a mostani ellenzék az elnökre, mint amit a magyar ellenzék használ Orbán Viktorra, tehát hogy diktatúrát épít, autokrácia, néha előjön ott is a fasizmusnak a kérdése, stb. Tehát ez azért nagyon-nagyon érdekes ez az új helyzet, ami most előáll, mert tényleg, hogy mondjam, nem biztos, hogy fönn lehet tartani azt a régi helyzetet, hogy ideológiák között kezelhető, normális, megvitatható ellentétek vannak. A legnagyobb problémák egyike ma, hogy valószínűleg nem lehet megvitatni a köztünk lévő különbségeket. Szerintem ez egy nagyon érdekes és nagyon mélyen kielemzendő dolog, hogy egyszerűen nem tudunk eljutni odáig, hogy a különbségeket megvitassuk, mert hogy mondjam, pszichikai gátak vannak bennünk, a másikról való előfeltételezéseink és előítéleteink olyan erősek, hogy nem tudjuk ezeket a dolgokat kibeszélni, és Amerikában ugyanezt a jelenséget látom, ami lehet, hogy persze mérséklődhet a választás után, pláne ha Biden nyer, nem tudjuk, de minden esetre nagyon úgy tűnik, hogy ez nem csak egy magyar és nem csak egy amerikai probléma, hanem szinte a világon mindenütt ez van. Ugye olvasom például most, hogy a Németországban ugye a CDU elnökválasztás előtt áll, és azt a politikust, aki esélyes lenne az elnökválasztásra, nem biztos, hogy nem engedik olyan pozícióba kerülni, hogy megnyerje a választást, mert hogy nem a CDU mainstream irányzatát képviseli. Tehát nem csak, hogy pártok között, hanem párton belül is egyre inkább ilyen ellentétek vannak.
A legutóbbi beszélgetésünk óta egy olyan esemény volt, a szerencsi időközi választás, ahol világosan megláttuk, hogy mi a helyzet. A 22-re készülő csapatok teljes egészében fölálltak, egyik oldalon az összefogott ellenzék, másik oldalon a kormányoldal. Az eredményt ismerjük. Politika, tudomány milyen következtetést von le ebből?
Azt nem tudom, hogy a politika tudomány milyen.
Csizmadi Ervin milyen következtetést?
Igen, sokféle következtetés van. Túl okosat ebben a tekintetben nem tudok mondani, egyszerűen azért, mert az ellenzék szemmel láthatólag megy tovább azon az úton, amit ők úgy gondolnak, hogy az egyetlen lehetséges út, és a saját szempontjukból teljesen igazuk is van. Tehát ez a nagyon erős egyeztetésre, közös fellépésre épülő politika. Ennek valóban nincsen alternatívája. Még akkor sem, ugye, hogyha a szerencsi választáson az ellenzék jelöltje hát egy vitatott személyiség volt. Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy ennek a jelöltnek az indítása nem, hogy mondjam, volt egy világbotrány. Ugye sokan azt mondták, hogy az ő antiszemita múltja az ellenzéket jobb belátásra kellett volna, hogy késztesse. Én ezt az egész történetet a Jobbik megváltozásának a nagyobb narratívájába tudnám belehelyezni. Ha visszagondol a hallgató egy pár évvel korábbi eseményre, akkor nem egy konkrét eseményen, egy pár évvel korábbra, amikor a Jobbik még intézményesen vagy pártszerűen egész más volt, akkor a kérdés úgy merült fel, hogy a Jobbik vagy eltűnik a süllyesztőben, azaz nem lesz, hogy mondjam, szalonképes párt, mert a bakancsok fognak megjelenni a nyugati újságok címoldalán, vagy pedig megváltoztatja a profilját. És szerintem innét kell a Jobbik történetét elkezdenünk felfejteni, hogy hoztak egy döntést. Ebben a döntésben ugye az lett, hogy ahhoz, hogy ők elfogadható, szalonképes párt legyenek, meg kell változniuk. Ez a változás viszont egy csomó jobbikos politikusnak a kijelentéseivel együtt történt, tehát magyarán nekik együtt kell élni azzal, hogy egy csomó politikusok megmaradt, aki a régebbi jobbik időszakában mindenféle kijelentéseket tett. Na most itt ugye az ő szempontjukból a kérdés úgy merül fel, hogy elnézés kéréssel ezeket meg lehet-e oldani. Hát azt gondolom, hogy ez történik most, hogy a Jobbik még jó sokáig ezzel fog küzdeni, hogy úgy gondolja magáról, hogy már átment a jobb középtérfélre, már szalonképes párt, viszont állandóan szembesíteni fogják a Jobbikot bizonyos politikusainak a korábbi nézeteivel. Ezt nem lehet kikerülni, most két lehetőség van, vagy a Jobbik becsukja a kaput és azt mondja, hogy mi a múltunk miatt mi nem tudunk megváltozni, vagy pedig darabról darabra minden politikusnak, akinek ilyen kijelentéseit találják interneten, Facebookon, máshol, annak pedig el kell tudnia hitetni magáról, hogy ő megváltozott és másfajta politikus lett. Ez a sztorinak szerintem a lényege.
De olyan dolog az antiszemitizmus meg a cigányellenesség, amiből az ember ki tud nőni, ahogy okosodik és többet lát a világból, vagy inkább olyan dolog, amit egy idő után, ha az érdeke úgy kívánja, nem mond nyilvánosan, csak kisebb közösségben, ahol kisebb az esélye, hogy kiszivárok.
Világos, mind a kettő benne lehet ebben a dologban, de még egyszer mondom, ennek a pártnak van egy keresztje, amit nekik cipelniük kell. Nekik van egy előtörténetük. Egyébként tele van az európai politika is ilyen pártokkal. Hát ugye a Salvini pártja, annak az elődjei is ugye elég furcsa, hogy mondjam, ideológiai pozícióból jöttek. Aztán emlékezzünk vissza, hogy Mussolini unokája is például bekerült az olasz politikába, és megpróbálta a fasiszta, hogy mondjam, múltat valahogy levenni magáról, stb. Tehát amit ön mond, benne van a dologban, hogy jól felfogott érdekből is lehet ezt mondani. Itt ugye a nagy kérdés az, hogy ugye ezt az ellenzék többi pártja legalábbis a külvilág felé nem tekinti problémának. Tehát úgy könyvelte el, hogy a Jobbik immáron beletartozik az ellenzéki szövetségbe, és ilyenkor jön a politikai mérlegelés. Orbán Viktort és kormányát, hogy mondjam, utáljuk-e jobban, vagy azt a Jobbikot, amelyiknek ilyen múltja van, és ilyen képviselői vannak, és a döntés egyértelműen megszületett. Hozzáteszem, hogy a baloldalnak a saját, vagy a balliberális oldalnak a saját holdudvarával kell ebben a kérdésben a legtöbbet küzdenie, mert nagyon sok holdudvarba tartozó értelmiségi írta azt, hogy ez nem egy elfogadható dolog. Hát, mit mondjak, ahhoz, hogy legyőzzék Orbán Viktort, jól felfogott érdekük, hogy a Jobbik is benne legyen, mert a Jobbik nélkül valószínűleg nem lenne megfelelő a mennyiség, a szavazat mennyiség.
Pártok szívesen élnek az erkölcsi mintaadás lehetőségeivel is, megmondják, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az összefogott baloldali ellenzék ezután ezen a terepen jól tud tovább mozogni?
Hát én azt vitatom a kijelentést, én már régóta nem nagyon látom azt, hogy erkölcsi mintaadás lenne ezen a területen, és egyébként nem is vagyok benne biztos, hogy ezt el lehet, sajnos azt kell mondjam, hogy ezt nekünk el lehet a politikusoktól, vagy pontosabban a pártoktól várni. Ugye utoljára talán erről a témáról egyébként Bibó István írt egy nagyon-nagyon fontos tanulmányt, az elit és szociális érzék, azt hiszem ez volt a tanulmány címe, és abban volt az, hogy az értelmiség milyen erkölcsi mintákkal rendelkezhet, de valahogy én azt gondolom, hogy a választók ma nem az alapján választanak pártot, hogy milyen erkölcsi mintát látnak benne, hanem egész más tényezők alapján, tehát ilyen szituatív dolgok alapján. Sokszor egyébként, hogy mondjam, nagyon gyomorból, hogy úgy mondjam, az ellenfél vezetőjének a gyűlölete, vagy az ellenzék vezetőjének az utálata, vagy a másik oldalon lévő politikussal szembeni fenntartás. Tehát itt én az erkölcsi mintáknak a jelentőségét azt kell mondjam, nem látom, és ugyanezt látom azokban az országokban is, amelyekről beszéltünk. Tehát minden politikus küzd azzal, hogy hogyan tudja megteremteni a saját hitelességét. Tehát inkább szerintem ez a nagy kérdés, hogy a mai demokráciákban, vagy a mai politikai rendszerekben egyáltalán mi biztosítja egy politikusnak az integritását. Itt nagyon elszakadtunk azoktól az időktől, amikor a politikusnak volt egy olyan tekintély, ezt a szót kell használnom, ami miatt őt tisztelni lehetett. Tehát én szerintem a mai politika nagy részben arra épül, hogy az esetleg létező tiszteletet hogyan kezdhetjük ki az ellenfél politikusaiban, és erre épülnek rá aztán mindenféle, hogy mondjam, háttérapparátusok, amelyek ugye keresik azokat a dehonestáló, nem tudom én, üzeneteket, különböző dolgokat, amikkel a politikusnak az integritását ki lehet kezdeni.
Ugye a politikai oldalak nagyon jól le tudják írni, hogy a másik oldalnak melyek a legfontosabb, kibékíthetetlen problémái, ami miatt biztos bukásba rohan, vagy akkor se lehet sikeres, hogyha megnyeri a következő választást. Azonosíthatók, hogy a kormány oldalnak és az ellenzéki oldalnak melyek a legfontosabb problémái most?
Hát ugye nehéz objektív dolgot mondani. Tehát nehéz azt mondani, hogy most én politológusként azt mondjam, hogy az egyiknek ez, a másiknak meg amaz. Inkább azt mondanám, hogy mivel próbálja dehonestálni az egyik oldal a másikat. Tehát nyilvánvaló, hogy az ellenzék számára például a kormánnyal szemben a korrupció az egyik legfontosabb hívószó. Tehát azt, hogy nagyon egyszerűen szólva, minden pénzt ellopnak. Ugye? Ez az egyik. A másik, hogy leépítették a jogállam intézményrendszerét. A kormányzati oldalról az ellenzék felé pedig mondjuk az az egyik legfontosabb megfogalmazódó kritika vagy vád, hogy kormányzásra egyszerűen alkalmatlanok, mert nem tudnak megfelelő módon például kiállni Magyarország érdekei mellett, és az Európai Unióban Magyarországgal szemben uszítanak. Nagyon röviden így tudnám megfogalmazni a két tábor egymáshoz való viszonyát. Hát, hogyha mondjuk mégis kéne arról mondanom valamit, hogy ezek mennyire helytálló dolgok, akkor én a következőt mondanám. Szerintem a kormány oldalnak van egy problémája, és az ellenzéknek is van egy problémája. A kormány oldal problémája az, hogy Nyugat-Európát és egyáltalán Európát illetően nem eléggé veszi figyelembe, hogy Európának is van egy története. Az európai ember nem úgy élte meg az elmúlt évszázadokat vagy évtizedeket, mint a magyar. Tehát nem az van benne, hogy minden külső hatástól fél, mint mi. Ezért én arra buzdítanám a magyar jobb oldalt, hogyha azt elvárja Európától, hogy nézzen másként Magyarországra, akkor szíveskedjen a magyar kormány is Európára, meg az európai kormányokra is egy más szemüvegen keresztül nézni. Ami meg az ellenzék problémáit illeti, szerintem a magyar ellenzéknek a legnagyobb problémája, hogy egyszerűen ő viszont nem hajlandó a magyar történelemnek a legfontosabb tanulságait összegezni, hanem úgy ítéli meg, hogy Magyarország, hogyha átveszi a nem is tudom pontosan milyen európai normákat, akkor azzal már megoldotta a feladatát, és akkor neki nem kell azon gondolkodnia, hogy most a magyar társadalom például miért úgy viselkedik vele szemben úgy, ahogyan. Tehát például miért elutasító, vagy legalábbis eddig miért volt elutasító az ellenzékkel szemben. Ezzel arra utalok, amit a politika tudomány, és itt már a politika tudománynak van mondani valója, állandóan nekünk keresnünk kell a mit tanulhatunk kérdésre a választ. Tehát én azt a politika tudományt képviselem, ami állandóan felteszi ezt a kérdést. Mit tanulhatunk Európától, vagy Európából, és mit tanulhatunk a magyar történelemből? Mert az a kettő együtt adja ki szerintem azt a tudást, amire szükségünk van.
Miért kellene egy erős felhatalmazással bíró kormánynak másképp tekinteni, mint például a magyar, másképp tekintenie Európára, amikor jó ideje nem a mintakövetés, hanem a mintaadás igényével lép föl az európai politikában is?
Hát azért kellene, mert amit próbáltam mondani, hogy szóval Európának is van egy ugyanolyan története, mint nekünk. Most attól, hogy mi nem fogadjuk el azt, hogy követjük az európai mintát, attól az az európai minta még egy faktum. Ugyanolyan faktum, mint hogyha Orbán Viktor elvárja Európától azt, hogy tisztelje azt, ami Magyarországon van. Tehát itt ez a kölcsönösség, ez egy szerintem nagyon fontos dolog. Most, hogy miért nem akarja mondjuk ezt a magyar jobboldal tudomásul venni, arra a válaszom az, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy a magyar jobboldal egy geopolitikai játéktérbe helyezte át magát. Ezt a geopolitikai játékteret pedig a magyar jobboldal a régi magyar jobboldaloktól örökli meg. A régi magyar jobboldalon az 1945 előttit értem, még inkább a monarchia korának magyar jobboldalát. Tehát azt a magyar jobboldalt, amelyik egy nagy hatalom keretében formálni tudta, vagy formálni legalábbis akarta az európai politikát. Ez olyan mélyen vésődött bele a mai utódokba, hogy azt gondolom, hogy ezt meg megint csak az ellenzéknek kellene tudomásul venni, mert a magyar ellenzéknek ezzel szemben nincsen egy ilyen geopolitikai önképe, hanem a mai magyar ellenzék az úgy gondolja, hogy az ő számára valóban a nyugati minta követése az egyetlen lehetséges út, és azzal vádolja Orbánékat, hogy ők pedig erről az útról letértek. Ha a magyar ellenzék, megint csak azt mondom, hogy a magyar történelmet képes lenne átfogni, átlátni, akkor látná azt, hogy ez is egy ugyanolyan faktum, mint amire utaltam Nyugat-Európa kapcsán, hogy Nyugat-Európának van egy története. Hát az, hogy a hollandok miért olyanok, amilyenek, az oda vezethető vissza, hogy a hollandok szomszédságában olyan országok voltak, akikkel ők folyamatos kereskedelmi, gazdasági és politikai kapcsolatban voltak. Megtanulták a történelmükben, hogy ez hogy működik. Mi meg nem ezt tanultuk meg, ezzel együtt a magyar jobboldalnak van egy ilyen a régi magyar történelemnek a fényét visszahozni típusú attitűdje. Ezzel egyszerűen nincs mit tenni. Orbán Viktor nem véletlenül mond olyanokat például, hogy amíg mi vagyunk kormányon, ide nem jön be egy migráns sem. Miről szól ez a dolog? A régi nagy magyar politika, amikor, hogy mondjam, egy olyan konstellációt hozunk létre, amit mi uralunk. Ők pedig félnek attól, hogyha ez megváltozik, akkor ezt már nem tudják kézben tartani.
Ma Európában méret dolga nagy politikát csinálni? Egy méretében kisebb ország, amikor egyenlő szavazata van mondjuk a tanácsban mindenkinek, nem tud nagyobb politikát csinálni?
Hát elvben természetesen tud, és ha már említettem Hollandiát, hát Hollandia például nem egy Magyarországnál valamicskével nagyobb lélekszámú ország, de mégse egy nagy hatalom, és a történelemben mégis nagy hatalom volt. Tehát mondjuk a hollandok azon az előjogon szólnak ma is hozzá az európai politikához, hogy ők korábban világhatalom voltak. Öt mese nincs. Magyarország ilyen értelemben világhatalom soha nem volt, és itt lássuk be, hogy a kelet-közép-európai országokat, a nyugat-európai országok, hogy mondjam, úgy ítélik meg, hogy ők örüljenek annak, hogy ennek a szövetségnek a részei fogadják el a klub által alkotott szabályokat. Ugye csak úgy említem önnek, hogy például a politikatudománynak van egy ilyen irányzata, ami azt vizsgálja, hogy ez a klubszabály, ez pontosan mit is jelent. És arra jutnak, hogy akik a klubon belül vannak, azok minden eszközzel védik a szabályokat, és az újonnan érkezőktől elvárják, hogy betartsák ugye a szabályokat. Sok ilyen tanulmányt olvastam a 2007-2008-as gazdasági válság kapcsán, amelyik arról szólt, hogy a klubszabályok egy pillanatra megrendültek ott a válságnál, és pillanatok alatt 2009-10-től kezdődően visszaálltak a szabályok. Tehát ahelyett, hogy megváltoztatták volna a szabályokat, nem, olyan erős volt a belső kohézió, hogy ugyanazok a szabályok tovább élnek. Tehát az Európai Unióban, hogyha Orbán Viktor változást akar elérni, hát nem könnyű dolog, és szinte lehetetlen. És hogyha jobban megnézi, más V4-es országvezető nem is próbál fellépni azért ilyen igénnyel, mint amilyen igényekkel Orbán Viktor fellép. Tehát majdnem azt mondom, hogy ő egy kivételes szereplője Európának ebből a szempontból, aki szembe megy, ha tetszik, a klubszabályokkal is.
Visszatérve a hazai kisebb politikára, ugye a főpolgármester az ellenzék legnépszerűbb alakja mindenféle felmérés szerint. Ő az irányítója, a motorja az ellenzéki cselekvéssorozatnak, vagy inkább egy olyan személy, akiben a többiek meg tudnak egyezni, mert nincsen saját pártja, amelyik egy számottevő erőt, szervezeti erőt képviselne mögötte.
Hát a helyzet az, hogy ugye 2019 őszén az önkormányzati választáson Karácsony Gergely egy integratív személyiség volt, a pártja akkor se volt nagyobb, vagy más, mint most, és akkor is az volt benne, hogy Karácsony Gergelynek volt néhány olyan megnyilvánulása a kampányban, az önkormányzati kampányban, amely alapján úgy tűnhetett, hogy érti a csíziót. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Tehát például olyanokat mondott, én akkoriban írtam is erről cikkeket, hogy valahogy egy mechanizmust kell kialakítani az ellenzéken belül. Tehát ha már ennyi párt van az ellenzéken belül, akkor teremtsük meg azt a fajta integráló mechanizmust, hogy ne tízféle dolgot mondjunk egymás mellett, hanem legyen valami közös az egészben. És ő ezt akkor nagyon szépen kifejezte, és szerintem többek között ennek is köszönhette a jó választási szereplést. Hogy most ma, 2020 őszén, egy évvel a választás után mi a helyzet, azt nehezebben tudnám azzal jellemezni, hogy ezt megőrizte, ezt a fajta, hogy mondjam, kiemelkedő szerepét, mert ugye az elmúlt egy évben nem azzal foglalkozott, hogy az ellenzéknek egy integratív vezetője legyen, hanem mégiscsak városi ügyeket képviselt. Most itt ugye két lehetőség van, hogy vagy 2022-re visszatér ahhoz az integráló szerephez, amit 19 őszén képviselt, vagy a másik lehetőség, hogy ezt elengedi, és akkor az ellenzék vezető személyisége az országos választásra más valaki lesz. Ugye tett olyan nyilatkozatokat, hogy most ő nem érzi azt, hogy vissza kéne térni a nagypolitikában, itt a moston van a hangsúly természetesen, tehát nagyon is könnyen elképzelhető, hogy 22 előtt, 21 közepétől ez a helyzet változni fog, pláne akkor, hogyha az alternatív miniszterelnök jelöltek köre az olyan politikusokból fog állni, akiket az ellenzék egy része nem támogat, vagy az ellenzéki közönség. Tehát gondolok itt elsősorban Gyurcsány Ferencre, vagy akár Dobrev Klárára. Az egy nehéz kérdés, hogy Márki-Zay Péter például ebben a játszmában milyen szerepet tölthet be. Itt most még a folyamat elején vagyunk. Karácsony Gergely szerintem még hogy mondjam, tartalékolja az energiáit e tekintetben.
Második alkalommal olvasom, én pedig nem olvasok el minden politológiai szakirodalmat, hogy komoly politika tudósok a televíziós politikai sorozatok problémájával foglalkoznak, amelyek ugyan tömegeket ültetnek a televízió elé az egész világon, de egy politika tudós inger küszöbét miért ütik meg?
Azért ütik meg, mert a politikai sorozatok azok a demokrácia jellegéről és minőségéről tájékoztatnak bennünket. Tehát én nagyon régóta azt gondolom, hogy a nyugat-európai demokráciákat nem csak azt tette azzá, amik lettek, és nem csak azért minták számunkra, mert hogy erősek az intézményeik, hanem azért, mert van egy erős kép saját magukról, amiket a filmjeik teremtenek meg. Tehát magyarán látják saját magukat az állampolgárok nagyon sokféle szituációban. Nem csak a politikai filmek érdekesek ebből a szempontból egyébként, hanem akár bármelyik film. Hogy Hollywood, ne is azt mondjuk, hogy hanem maga Hollywood. Tehát Hollywoodnak az a szerepe, hogy a nyugati embert állandóan kondicionálja arra, hogy ő jó helyen van, és a demokrácia az azért is működik, mert az állampolgárok ott vannak mögötte. Most ezek a filmek pokolian szépen bemutatják azt, hogy az állampolgárok hányféle élethelyzettel találkozhatnak, és ezeket, hogy mondjam, hogyan lehet visszaforgatni a mindennapi életbe. A politikai sorozatok pedig, amik most vannak, szerintem ez egy teljesen új minőség. Tehát én azt látom most, és egyébként ez összefügg a Netflix problémával, és ha a politika tudomány, hogy mondjam, észnél van, akkor ezeket lereagálja, hogy itt elkezdődött olyan széria gyártása ilyen filmeknek, amelyek beavatnak bennünket a politika legsötétebb bugyraiba. Most persze ön erre mondhatja, hogy régen is voltak ilyen filmek, de ezzel én nem értek egyet. A régi filmek, most én 10-20 évvel ezelőtti filmekre gondolok, azért ennyire kíméletlenül nem hántották le a vagy rántották le a leplet a politikáról. Én valahogyan a mondjuk így a Róma című sorozattal látom ezt ugye a 2000-es évek elején, amikor elindult ez. Aztán jött ugye a Borgyák című sorozat. És most legújabban, amiről én is írtam az elmúlt időszakban, ez a Borgen című dán sorozat, amely bemutatja tényleg a dán politikának a mindennapi életét. És akkor az embernek az fordul meg a fejében, hogy akik ilyen filmeket látnak mondjuk Dániában, nem lehetnek büszkék arra, hogy basszus, nekünk olyan országunk van, ahol ilyen filmek készülhetnek, és azonnal az jut az ember eszébe, hogy vajon mikor jutunk mi el oda, hogy legyen nekünk olyan önképünk, amikor rálátunk a politikára, természetesen nem valós szereplőkkel, ugye a dán sorozat sem teljesen valós, habár ugye tudjuk jól, hogy Dániában most női miniszterelnök van, és ennek a sorozatnak a főszereplője is egy nő, de nyilván egy más, tehát a pártneveket részben változtatják, stb. De miért ne készülhetne egy olyan film Magyarországon is, egy sorozat, vagy sok sorozat arról, hogy most akkor mi zajlik a háttérben. És azért kell, hogy érdekelje ez a politika tudományt, mert voltak éppen ezen áll egy demokráciának a léte vagy a nem léte, hogy az emberek azok szembesülnek azzal, hogy ilyen a mi politikánk. És nem csak újságcikkeken keresztül. Szerintem az újságcikkek meg az írott dolgok egy idő után nem érik el ugyanazt a hatást, mint hogyha én rálátok valamire, függetlenül attól, hogy lehet, hogy az elrajzolt, az nem igaz, meg minden. De a szándéknak ott kell lenni, hogy a politikát az embereknek meg kell mutatni vizuális formában. Tehát szerintem ezért fontos, és ugye lesz most egy rendezvényünk, a Kutatók Éjszakája, ha egy kis propagandát kifejthetek, november 27-én, amikor politológus kollégákkal beszélünk arról, hogy különböző filmek vagy filmsorozatoknak milyen lehet a politika tudomány szempontjából az értékelése. Utalnék egyébként arra, hogy Tóth Csaba kollégánk volt az egyik első, aki a sci-fi filmek világáról írt könyvet, és mások is dolgoznak ezen, tehát szerintem ez egy nagyon fontos terület.
Ezt nem gondoltam volna. Csizmadi Ervin, köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik, a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.